Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Róbert Rihár vagyok, a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában először megnézzük azt, hogy mi a helyzet most az idegenforgalomban, a világban, Európában, hol lehet rendezvényt tartani, hogyan, miként, mennyire változtak a szabályok, aztán elmegyünk majd egy izgalmas kis karibi kirándulásra. Tartsanak velem! Vajon jelen pillanatban hova lehet utazni, mit lehet megnézni általánosságban, Európában és a világban egyáltalán milyen változások történtek a különböző szabályozások terén? Tudjuk azt, hogy Budapesten a Vörösmarty téren nem lesz karácsonyi vásár, ugyanakkor Bécsben megrendezik a hagyományos karácsonyi vásárokat az előírt egészségügyi szabályok betartása mellett. A Városháza előtti téren felépül majd a Jégállom korcsolyapálya kisebb verziója, ugyanakkor szilveszteri ünnepség nem lesz. A város úgy döntött, hogy elfogadja a Bécsi Gazdasági Kamara koronavírus elleni védekezésről szóló javaslatait, úgyhogy megrendezhetik a hagyományos karácsonyi vásárokat az osztrák fővárosban, de ezeket be kell tartani. Például, ha valaki nem étkezik, akkor kötelező lesz a maszkviselése az eladóknak és a látogatóknak egyaránt. A látogatók számát is korlátozzák azokon a helyeken, ahol nagyon nagy zsúfoltság szokott kialakulni. A Rathaus Platz előtti legendás karácsonyi vásár tehát ismét látogatható lesz majd, és a karácsonyi álomvásár is, a Wiener Weihnachtsraum is majd a látogatókat fogadhatja, ahol egy mesevilágot nézegethetnek majd a látogatók, és oda csöppenhetnek bele, és a hatalmas nagy karácsonyfát is fel fogják majd állítani. A korcsolyapálya kisebb lesz, de várja azért a látogatókat. Ausztria általánosságban is a turisztikai téren viszonylag engedékenyebb a közép-kelet-európai országok döntéseihez képest. A síelőket is várják majd, a hüttéket is bizonyos korlátozásokkal meg lehet nyitni. Tehát ebből a szempontból Ausztria úgy tűnik, hogy azért turisztikai célból fogad majd vendégeket és számít a vendégekre külföldről és belföldről egyaránt. Hollandiában ugyanakkor arra számíthatnak már nem csak a Budapestről érkezők, hanem Magyarország más területéről érkezők is, hogy 10 napos kötelező karanténba kell vonulniuk. Spanyolországban ugyanakkor október 31-ig a Schengeni övezet határain kívülről tilos a beutazás, a belső területekről ugyanakkor lehetséges. Indiában október végéig csak kétoldalú megállapodás alapján működő külön engedéllyel rendelkező nemzetközi járattal lehet beutazni. Változtak a különböző országokban a rendezvénytartási korlátozások is, általában szigorítások történtek, vagy stagnált az az állapot, ami már eleve szigorú volt. Dániában például 50 fő a maximum gyülekezési létszám. Szlovákiában hallhatták talán már több híradásban itt az Inforádióban, 50 fő szintén a rendezvények szervezőit is beleértve a maximális létszám, de azt ajánlják, hogy 6 főnél több az utcán se gyülekezzem. Szlovákiában egyébként is szigorítások történtek az oktatást illetően is. Írországban a szervezet beltéri rendezvényeket betiltották, a szabadtéri összejövetelek létszámát pedig 15 főre korlátozták. Október 27-ig él ez a szabályozás, utána majd ezt is újra gondolják. 6 fő az tipikus egyébként a szabályozás terén. Franciaországban több városokban is ennyiben korlátozták a gyülekezést, hogyha nem szervezett eseményről van szó, a szervezett eseményekre azonban lehetőség van különböző engedélyek birtokában. Csehországban kültéren 20 fő, beltéren 10 fő, ennyi az események maximális létszáma, de az üzleti eseményekre ez nem vonatkozik, tehát ez a magánjellegű rendezvényekre vonatkozik. Üzleti gazdasági okból lehetnek többen is, úgyhogy itt is vannak azért apróbetűs részek, hogyha valaki mondjuk külföldi rendezvényt szervez bárhol, akkor az biztos, hogy alaposan fel kell készülnie. A turisztikai célból pedig a külügyminisztérium továbbra is fenntartja az országokat Magyarországon kívül, nyilván a nem ajánlott kategóriában. Ez azt jelenti, hogy hagyományos turisztikai út nem szervezhető utazási iroda által, illetve hagyományos utasbiztosítást sem tudnak az utazni vágyók kötni, de hát sok kivétel van, ami alapján lehet azért utazni, a gazdasági októl kezdve egészen bizonyos sportesemények, és hát nyilván mindenkinek megvan a külön-külön szabály része, úgyhogy tényleg, ha valaki manapság utazik, akkor azért nem lehetetlen a feladat, de az biztos, hogy fel kell készülni. Sok helyen bezárják a szórakozó helyeket, Katalónia például 2 hétre záratta be a vendéglőket, éttermeket, és az elvitelre és a házhoz szállításra készült ételek átvételének kivételével a vendégek nem jöhetnek be az éttermekbe, a kaszinókat és a játéktermeket is bezárták, a kereskedelmi egységek pedig az általános fogadó képesség 30%-ával üzemelhetnek, a kulturális és sportközpontok pedig félházzal működhetnek. A felsőoktatásban pedig távoktatást vezettek be Katalóniában. Spanyolország mintegy 8000 településéből 650-ben van érvényben valamilyen korlátozó intézkedés a koronavírus miatt. 45 városban még a szabad mozgást is korlátozták. A légitársaságok nagyon súlyos helyzetben vannak. A Ryanair például bejelentette, hogy a korábbiak 40%-át, a tavalyi ülésszám 40%-át kínálja a téli menetrendi időszakban, tehát még ez is soknak tűnik több esetben. 3 bázis repülőterét pedig nem veszi igénybe, télen bezárja a fapados légitársaság. Az útvonalaknak a 65%-a marad meg, ugyanakkor a járatok gyakorisága is csökken. Párizsban és az elővárosokban, valamint 8 nagyvárosban, például Marseille-ben is, este 9 órától reggel 6 óráig kijárási tilalom lép életbe. Szombat éjféltől először 4 hétig, és aztán december 1-ig lehet, hogy meghosszabbítják. A kormány rendeletben maximum 1 hónapra rendelhet el korlátozásokat, a további hosszabbításhoz a parlament felhatalmazása szükséges. Minden esetre a terv az, hogy december 1-ig négében az éjszakai élet, az éjszakai kijárás az Párizsban és ebben a 8 francia városban egyelőre minimálisra korlátozódik, mert hát persze itt is vannak kivételek. A vendéglátásban, az idegenforgalomban, a kulturális életben, a rendezvényszervezésben és a sportban kényszerszabadságra kényszerülők fizetésének 100%-át ugyanakkor átvállalja a francia állam a munkahelyek megtartásának érdekében. A szabálysértőket 135 euróra büntetheti a rendőrség, aki nem tartja be azt, hogy 21 óra után nem megy étterembe, vagy a barátaihoz sem megy el bulizni. Nagyon sok visszajelzés érkezett a hallgatóktól annak kapcsán, hogy ha valahol voltak az utóbbi időben gazdasági okból, vagy bármilyen más olyanokból, ami esetében korlátozás nélkül tudnak külföldre utazni, hogy nagyjából reálisan, racionálisan döntöttek a határőrizeti szervek, tehát tényleg megnézik azért, hogy valóságban is megfelele adott esetben az illető a szabályban előírtaknak, rendeletben előírtaknak, és ezzel együtt viszont gond nélkül be lehet jönni például, hogyha valaki tényleg olyan célból volt külföldön, amelyet a kormányrendelet lehetővé tesz, hogy abban az esetben karanténköltözettség nélkül bejöhetünk. Sok esetben, amikor nagyon feltorlódik a sor, akkor pedig vélelmezik azt, hogy csak azért voltak kint az emberek, de egyébként ezt azt hiszem, hogy nyugodtan lehet vélelmezni, hiszen valóban még az esküvőket is belföldön rendezik ez a tapasztalat. Vajon mi lesz a Karib-szigeteki turista paradicsomokkal, hiszen elmaradnak a bevételek, nem jönnek a turisták. Az Egyesült Államokból rengetegen érkeztek ebbe a térségbe, de Franciaországból is, főleg persze a Franciaországhoz tartozó területekre. A hollandok meg persze Arubát látogatták elsősorban, amely 1986 óta független, de azért a külpolitikát és a honvédelmet még mindig Hollandiából irányítják, és Curaçaót meg Bonaire és a többi sziget izgalmait is megnézték a holland vendégek, hiszen ezek még mindig a holland Antillák részei. Rengetegen jöttek a Dominikai Köztársaságba is, ahol a Punta Cana néven ismert rész, hatalmas, gyönyörű fehér homokos tengerpartja tényleg álomszerű, és Spanyolországtól kezdve Ázsiáig mindenhonnan jöttek a vendégek. Most azonban nagy a gond, és vannak olyan helyek, ahol tényleg gazdasági reformok is szükségesek azért, mert hogy annyira elmaradnak az idegenforgalmi bevételek. Ilyen például Kuba, ahol az utóbbi időben azért nagyot lendített a bevételeken az, hogy már az Egyesült Államokból is jöhettek a vendégek. Emiatt egy picit azért a turizmus itt drágult is, tehát egy kubai szálloda foglalása meglepően sokba került, hogyha valaki Magyarországról akart foglalni. Hát ahhoz képest azért nem minden esetben volt a színvonal olyan, amit Nyugat-Európában megszokhattunk, vagy akár most már mondhatjuk azt is, hogy Magyarország jó néhány helyén. Ezzel együtt a speciális kubai hangulat, a vendégszeretet, a buli azért vonzotta ide a vendégeket, és ezek a vendégek Kanadától az Egyesült Államokon át végig Európáig jöttek és jöttek és jöttek. Most azonban elmaradnak a vendégek, emiatt az az információ, meg nem erősített információ volt olvasható több helyen is, miszerint gazdasági reformok indulnak majd Kubában. Ilyen például az, hogy ismét lehet majd dollárral is fizetni, egyelőre bankkártyával. Amikor én először voltam Kubában turistaként, akkor még minden további nélkül elővehettük a zöldhasút, és mindig $1 volt szükség. Amikor elmentem a bankba pénzt váltani, az azt jelentette, hogy volt nálam egy $100, és 100 darab $1-ra váltottam, és ezekkel az apró címbetű dollárokkal tudtam aztán mindenhez hozzájutni. Persze azért drágábban, mint hogyha a helyiek vettek volna valamit, ha egyáltalán tudtak venni, persze. Dollárért viszont volt minden, és ezért adták még a kólát is a büfében, mert hogy azért Kubában is volt az. Aztán bevezették a pezót és a konvertibilis pezót, a külföldi turisták a dollárt és az eurót átváltották, kaptak konvertibilis pezót, és volt a sima pezó, amit pedig a helybeliek használtak például az élelmiszer megvásárlásakor, vagy bármilyen más fizetéskor. A konvertibilis pezó azért viszonylag komoly bevételeket hozott Kubának, hiszen az euró meg a dollár ott maradt, és hát sok esetben nem is váltották már vissza ezt a konvertibilis pezót, úgyhogy ez plusz bevételeket gerjesztett. Most azonban úgy tűnik, hogy lesz majd egy kis lazítás, és a helyiek is, ha dollárszámlát nyitnak, akkor akár bankkártyával bizonyos helyeken fizethetnek, és majd a turisták is fizethetnek ilyen kártyával. Persze ez még nem hivatalos, de úgy tűnik, hogy egyelőre ehhez is majd azt a célt szolgálja, hogy ide vonzza a turistákat abban az időszakban, amikor majd ismét lehet utazni, és ismét mernek egyáltalán utazni a vendégek. Nagyon sok karibi területen az internetre tesznek ki mindenféle videós anyagot, nehogy elfeledkezzenek a szigetről a turisták, és próbálkoznak mindenféle ötlettel. Van olyan hely egyébként, ez mondjuk nem karibi terület, hanem a Feröer-szigetek, ahol olyan alkalmazást fejlesztettek ki, hogy egy helyi lakos fejére egy GoPro kamerát szereltek, és hát persze nyilván ez a helyi lakos, ez sétál, lovagol, helikopterre ül, stb., és ilyesmiket csinál, meg hát lehet írni is neki, hogy mit csinálja, mit nézzen meg, és lényegében a turista helyett elmegy ez a helyi lakos valahova, és akkor olyan, mintha mi is ott lennénk, persze, hát ez érdekes és jó pofa. Egyébként ez júniusig működött, most már nem találtam meg, de azzal együtt érdekes kezdeményezés, és hát rengeteg videós anyag jelenik meg a szigetekről. Hát most aztán meg lehet csinálni azokat a képeket, amikor tényleg kihalt a tengerpart, és turisták nélkül fotózhatjuk a fehér homokot, meg a fantasztikus pálmafákat, amint a víz fölé hajolnak. Jamaica nagy kedvencem volt mindig is, és ide is sokan látogattak, mind az európai területekről, mind pedig az Egyesült Államokból, de még Dél-Amerikából is, főleg azok, akik ezt a speciális hangulatot kedvelik, amit mondjuk a fővárosban, Kingstonban, vagy akár Negrilben átérezhetünk. De hát tényleg a Jamaica egy kicsit más, mint az átlagos karibi szigetek, tekintettel arra, hogy ez a rasta hangulat azért a tengerpartokra épp úgy jellemző, mint mondjuk a fővárosra, ahol még Bob Marley múzeumot is találunk, ugye ilyen ásan mondják egyébként, a regit sem reginek mondják, hanem regének, tehát egy kicsit spanyolosan beszélik az angolt. Jamaica egyébként ismert volt arról, hogy mindig belevágott izgalmas kalandokba is, és egy picit azért a tűrés határt is feszegette, hogy mi mindennel lehet ide csábítani a vendégeket. Hedonista hotelek is Jamaicában születtek, a Hedonism 1, 2 és 3 egy időben termelte a pénzt, de a Hedonism 2 működik már csak Negrilben, mert hogy a többit bezárták, mert hogy ez már a helybeli hatóságoknak is sok volt. Itt a szerelmesek kövét is elhelyezhetik a vendégek a szálloda kertjében, és hát tényleg egymást érik ebben a hotelben a szerelmesek által elkezdett kis emlékek. Egyébként a jamaicai Negrilben található hedonista hotel eredetileg hagyományos szálloda volt, aztán építettek néhány izgalmas jacuzzit, elhelyeztek pár szobrot a bárokban, az úszómedencébe melegebb vizet tettek, a személyzetet feldúsították, és már indulhatott is az új típusú vendéglátás. Ami furcsa, hogy még amerikai csapatépítő tréningeket is vállalatoknak szerveztek ide. Persze bűncselekményeket nem követhetnek el a vendégek, de sétálhatnak mesztelenül az étteremben, a parton jól érezhetik magukat az előre odakészített fehér matracokon, és együtt lehetnek a partnerükkel is akár, tehát 18 éven felülieket engednek be természetesen ebbe a furcsa kis szállóba. Minden esetre Jamaica tényleg fantáziadús ötletekkel próbálja a vendégeket általában egy hagyományos időszakban ide csábítani, meg hát természetesen a zenével és a rasta kultúrával. A rasztákat könnyű felismerni jellegzetes fonott hajukról, furcsa frizurájukról és a tekintetükről. A név egyébként egy vallást takar, amelynek 1 millió követője van. Egy etióp császárt hívtak Rastafarinak, akit sokan a fekete messiásnak tartanak, és mivel Jamaica lakóinak többsége az etiópiai területekről elhurcolta rabszolgák leszármazottja, így nem véletlen a kötődés. A mozgalom tagjai egyébként magukat rastamanoknak hívják, ezt is így alsan ejtve. Jamaica lakóinak hivatalosan 5%-a, nem hivatalosan a helyi újságok, könyvek szerint 20%-a rasta vallású. A reggae zenét, hogy ezt így mondják, hogy reggae errefelé, reginek ismerjük, annyira tisztelik Jamaicán, hogy Bob Marleynak még szobrot is emeltek a fővárosban. Persze a helyi múzeum egyébként sokak szerint kultikus hely, de valójában azért hát nem annyira inspiratív, mint mondjuk egy amerikai, a vendégeket megmozgató, izgalmas kis múzeum. Ugyanakkor meg lehet nézni a híresség összes szobáját, a konyhában pedig azt a turmizgépet, amelyel a zöldségeket és a gyümölcsöket keverte, ő ugyanis nem evett húst és nem ivott alkoholt. Az üres szobák falait pedig újságcikkekkel tapétázták ki. A legnagyobbra azt a plakátot nagyították, amely szerint Bob Marley a világ második legszexisebb férfia. Nem tudom, hogy akkoriban ki volt az első, ez persze ízlés dolga. Minden esetre a hírességnek 7 különböző asszonytól 11 elismert gyermeke született. Úgyhogy az élet élvezetét nem csak hirdette, hanem úgy tűnik, hogy valamilyen szempontból azért követte is a saját elképzelését. Egyszer rálőttek egyébként, tehát azért neki is izgalmas élete volt, végül 37 évesen meghalt tüdőrákban. A jamaicai gazdaság alapja egyébként még mindig a bauxit, nem a turizmus. Ennek köszönhetően azért korán sincsenek akkora gondban, mint azok a helyek, ahol a bevételek jelentős százaléka az idegenforgalomból származik. A rumkészítés Jamaicában szintén komoly jövedelmet teremt, úgyhogy most a bauxit meg a rum egy picit azért pótolja a turizmusból eltűnő bevételeket. Azért annyit már eltanultak az Egyesült Államok turisztikai gépezetétől, hogy itt is van például a bauxit bányák mellett bauxit múzeum is, és meg lehet tekinteni a vörös anyag kitermelésekor használt eszközöket, meg hát persze rengeteg emléktárgyat is lehet vásárolni. A beutazásokat, az engedélyeket, a papírokat illetően azért az amúgy lazának tartott jamaicaiak viszony elég nehézkesek, úgyhogy ezért ezt tudni kell. A szabályozások egyébként a karibi területeken közel-távol egyformák, mert hogy több más karibi állammal együtt megalkották a CARICOM régiót, a régión kívüli országokat pedig A, B, C és D csoportra osztották, és különböző a szabályozás attól függően, hogy az adott ország A, B, C vagy D kategóriába tartozik. Minden esetre a turisták elmaradása, vagy a vírushelyzet ide vagy oda, azért a jamaicai életöröm, meg a reggae vagy reggae zene élvezete páratlanná teszi ezt a vidéket. Bob Marley gitárja Jamaica nemzeti kincse, úgyhogy ezt is megtekinthetjük akár a híres múzeumban, ahol a vetítőteremben megnézhetjük a leghíresebb koncertekről készített válogatást, aztán már csak a shoppingolás maradt hátra. Persze azért annyira nem impulzív ez a múzeum, de hát nem is ezért jön a többség Jamaicára, hanem azért, hogy élvezze a fehér homokos tengerpartokat, meg a zenét, meg ezt a felejtetlen hangulatot. Mivel a helyiek többsége etióp ősökkel büszkélkedhet, nem véletlen, hogy milyen jók az atlétáik, nagyon büszkék rá, meg a foci csapatukra is. Franciaországban ugye még ott is voltak, és hát azóta Karib-tengeri futball nagyhatalomnak tartják magukat, úgyhogy még a reptéren is lehet kapni nemzeti színű mezeket vagy focilabdát, meg van egy olyan kis terük, nagyjából úgy fordíthatnám le, hogy akikre büszkék vagyunk részt, és akkor ott ilyen híres jamaicaiaknak vannak a plakátjaik. Hát persze a szobra is ott van Bob Marleynak, de az óriás plakátokon a többi helyi híresség is azért helyet kapott. Kriketjátékosok, olimpiai bajnok futók, elég látványos ez, és hát gondolom a nemzeti önbecsülésüknek is jót tesz. Volt jó pár furcsa kalandom Jamaicában. Az egyik akkor, amikor elmentem egy ilyen hedonista hotelbe, fogadott a helyi vezető, és hát ruhában nem kell aggódni, de természetesen megdöbbentett engem azért az, hogy ide eljönnek úgy turisták, vendégek, elsősorban mondjuk Amerikából, hogy ezt a fajta izgalmas hedonista világot így élvezni tudják felhőtlenül, és nem zavarja őket más. Hát nem azt kell elképzelni persze, hogy itt akár egy filmet is le lehetne forgatni, hát ennél sokkal közhelyesebb, de az biztos, hogy ilyen monstre éjszakai buli helyszín, ez gyönyörű, kellemes tengerparttal. Aztán a másik megdöbbentő élmény akkor történt, amikor már otthon voltam, ugyanis az egyik kellemes településen, Montego Bay-en egy gyönyörű fát megpillantottam, meseszép háttér volt ott, mert viszonylag magas tarton helyezkedett el, és gyorsan odaálltam, hogy készítsenek már rólam, meg utastársaimról egy fotót, és az egyik kedves hely le is fotózott minket, és nagyjából egy hét múlva észrevettem, amikor nézegettem a fényképet, hogy ez a furcsa ág vajon micsoda itt a fülem mellett, és egy kígyó volt. Egy zöld kígyó tekergett a fán, vagyis hát a képen csak azt láttam, hogy valószínűleg tekergett, de nem is vettem észre, amikor odaálltam, annyira egybeolvadt a környezetével, aztán utólag ijedtem meg. A másik, vagy a harmadik meglepetés pedig a Tortuga öbölben, vagy Tortugánál volt. Ugye a Karib-tenger kalózai kapcsán persze elhíresztelték, hogy hát igen, ott van az a titkos hely, ahová a karib-tengeri kalózok a kincseiket is rejtették egykoron, és a gyönyörű kis öbölben előadnak egy kalózos sztorit is a helybeliek, és hogy izgalmasabb legyen a dolog, még cápákat is oda édesgetnek magukhoz, ilyen kisebb cápákat, és akkor azokat megfogják, ide-oda rakosgatják, hát hogy ezt hogy vették rá a cápákat, hogy maguktól ezt így tűrjék, hát gondolom jól laknak, és akkor örülnek neki. Minden esetre látványos ez a dolog is, bár nem tudom, hogy a cápáknak mennyire jó, de hát nyilván nem jönnének oda, hogyha nem élveznék azt, hogy megetetik őket. Amikor megkérdezték egyszer tőlem, hogy vajon melyik karibi sziget a legjobb, a legérdekesebb, a legizgalmasabb, akkor nehezen tudtam választani, de azért persze van egyfajta sorrend magamban, legalábbis jó pár helyen jártam. Főleg az elején, még a 90-es években magyar utazási irodák elvittek olyan sztali túrokra, amikor nézegették, hogy hova indítsanak csárterrepülőgépeket, hova menjenek a vendégek majd, és így jutottam el a Guadeloupe-szigetekre is, meg a Dominikai Köztársaságba is először, és azt követően pedig még légitársasággal is utaztam Szent Martinra, Martinique szigetére, aztán eljutottam Arubára, Bonaire-ra, Curaçao-ra, Kubában sokszor voltam, annyira megkedveltem, és éreztem és láttam azt a változást is, ami végbe ment a szigeten. Aztán a Bahama-szigetek is sorra került, mégpedig akkor, amikor jutalomként azt kaptuk egy kedves operatőr barátommal, hogy csináltunk egy Amerika filmet az Egyesült Államok több turisztikai célpontjáról, és jutalomként kaptunk egy egyhetes bahamai utat, úgyhogy dolgoztunk hát kb. Egy hónapot, aztán egy hétig pedig pihenhettünk a Bahamákon. Hát akkor még az Atlantis híres szálloda még nem épült fel, és ugyanazon a szigeten, Paradise Islanden voltunk, de ilyen kisebb kis házacskában, fehér homokos tengerparton, és emlékszem, hogy október vége volt, vagy talán november eleje már, kimentünk a tengerpartra, és megkértem Gábort, az operatőr barátomat, hogy csináljon rólam egy fotót. És sikerült is egy gyönyörű fotót készítenie, verőfényes napsütés volt, és láttuk, hogy a képen, amikor megnéztem így a gépen, hogy ott van mögöttem egy nagyon csúnya felhő, és akkor így kicsit el is szomorodtam, hogy lehet, hogy egy pár órát esni fog az eső. Hát nem pár órát esett az eső, mert megjött a hurrikán, és ki se tudtunk mozdulni a szálláshelyről, még az ajtót se tudtuk nagyon kinyitni, ott üldögéltünk a francia ágyon. Aztán végül is, amikor már lehetett repülni, akkor visszarepültünk, hát az is egy kalandos út volt Miami-ba. És hát a gond az volt, hogy kiszámoltuk, hogy mikor kell elindulni, csak hogy Paradise Island és Providence Island között van egy híd. Ugye Paradise Island-en volt a szállás, ez a legszebb sziget, most itt van a híres Atlantis, kaszinó és üdülőparadicsom, de akkoriban is gyönyörű hotelek voltak, itt a legszebb a part, és a másik szigeten pedig a Providence Islanden, ott meg ott van a főváros Nassau, gyönyörű rózsaszínű kis házacskáival, meg hát persze a reptérrel. És el is gondoltuk, hogy körülbelül mennyi idő oda átérni, és még mindenképpen az egyik kedves barátom mert négyen voltunk összesen, szeretett volna egy tükörtojást az apartmanban elkészíteni, de hát lassan készült a tükörtojás, úgyhogy egy picit megcsúsztunk, de hát még így is gondoltuk, hogy probléma nélkül odaérünk. Hát nem értünk oda probléma nélkül, mert pont baleset volt azon a hídon, ami összeköti a két szigetet, úgyhogy addig-addig rostokoltunk, míg végül, amigre odaértünk Nassauba, addigra már lekéstük az első járatot. De hát gondoltuk, hogy nem probléma, mert hogy fél óránként vannak járatok. A második járatra azonban nem fértünk fel, a harmadik járatot pedig azért késtük le, mert már gyanús volt, hogy korábban kellett volna elmennünk, és emiatt tüzetesen megvizsgáltak minket az Egyesült Államok hatóságai, mert ugye itt van az ellenőrzés még Nassauba telepítve, pont azért, hogy utána, ha valami gond van, akkor ne kelljen visszarepíteni az illetőt az Egyesült Államokból. Aztán nagy nehézségek kárán végül is megmagyaráztuk, hogy minden rendben van, és már a negyedik géppel el is tudtunk utazni Miami-ba. Viszont emiatt lekéstük a Miami-New York járatot, viszont emiatt lekéstük a New York-Budapest járatot. Akkoriban még volt malév gép, és azzal mentünk volna haza. Végül nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ügyesen sikerült elintéznem azt, hogy Miami-ból elmehessünk Atlantába, és Atlantából aztán volt Frankfurtba egy gép, és akkor mondták, hogy hát Frankfurtba meg majd oldjam meg valahogy, és hát tudtam, hogy azt valahogy megoldom, ugye amíg a malév volt, tényleg olyan kapcsolatok voltak, hogy adott esetben mindig segítettek, és végül is sikerült is ezt abszolválni, és ezen az úton eljutottunk aztán Frankfurton keresztül Budapestre, és hazaértünk kicsivel később, talán csak minimálisan később, mint ahogy eredetileg hazaértünk volna, de alig volt eltérés. Viszont egy hátránya volt a dolognak, hogy annyi időnk már nem volt, hogy a csomagokat feladjuk. És ekkoriban még nem volt annyira durva ellenőrzés, ugye jóval a World Trade Center elleni merénylet előtt volt ez, és fogtuk a kamerákat, lámpákat, mindenféle technikai eszközt, és kézbe háton, cipelve, futó lépésben elindultunk, hogy elérjük a Miami-Atlanta járatot. Olyan szinten elfáradtunk, mint amikor a kommandósok így már a végét járják. Letettük a cuccot, és végül is a légi utas kísérők még 10 percig pakolgatták, mert nem bírtunk pakolni, mert remegett kezünk, lábunk, úgyhogy ezt se felejtem el soha. De végül is így kalandos úton hazajutottunk a Bahamákról, de hát akkoriban azért mondom, talán 10 percig láttam napfényt a Bahama-szigeteken. Aztán később még egyszer eljutottam ide, akkor már megépült az Atlantis, ami egy fantasztikus szállodakomplexum Dubajban. Nagyon sok magyar turista látta már, az majdnem ugyanilyen, csak Bahamákon ugye a kaszinó a lelke, és egy picit még csodálatosabbá varázsolták magát a szigetet is, a partszakaszoknál is rendbe rakták a növényzetet, rendszeresen takarítják. Mostanában ugyanis rengeteg tengeri fűt sodor számos helyen partra a víz, főleg a Dominikai Köztársaságban, úgyhogy takarítani kell a tengerpartokat, és össze kell szedni ezeket a tengeri füveket, különben rondán néz ki a part, úgyhogy amíg a tengeri fű, ami elkezdett, hát legyünk realisták, kirohadni tulajdonképpen, és felkerült a felszínre, a hullámok kiviszik a különböző szigetekre, és ezeket össze kell söpörni, különben nem néz ki jól a part, meg hát egyébként sem hasznos. Úgyhogy néhány helyen azért ezt gondozni kell, de van olyan rész, ahova az áramlatok nem sodorják el ezeket. A Bahama-szigeteken azért tudni kell, hogy nem őshonos a pálmafa. Emiatt van néhány ültetett pálmafa, de egyébként nincsenek hatalmas, gyönyörű vízbe hajló pálmafák, nagyon sok. Azért népszerű, mert az amerikai turisták kedvelt helye, és igazi nászutas paradicsom, azért lett ilyen klasszikus, hogy na elmegyek a Bahamákra. De ahol jobban néz ki a partszakasz, az a Dominikai Köztársaság. Na ez a klasszikus. Hogyha azt mondjuk, a világban hol van olyan hely, ahol tényleg úgy érezhetjük, hogy egy fantasztikus szigeten szinte csak mi vagyunk, és a pálmafák a víz fölé hajolnak, és mindenhol fehéres a homok, akkor ugye a Maldív-szigetek ez a csúcs. Hogyha a karibi területet nézzük, hogy hol van olyan partszakasz, ami meg jó hosszú és végeláthatatlanul fehér a homok, mert ugye át a Maldívon kicsik a szigetek, hát akkor Dominikai Köztársaság Punta Cana. Ugye Punta Cananak hívtak egy kis övlöt, de most már az egész partszakaszt végig ennek hívják, tehát egy kicsit kiterjesztően is értelmezzük, és ez tényleg mesebeli látvány. És a Dominikai Köztársaságból elmehetünk még a Dominikai Köztársaság mellett lévő Saona szigetére is, ahol pedig gyönyörű fehér homok és izgalmas élmények is várnak minket, mert hogy itt akár együtt úszhatunk cápával is. Van egy ilyen kis mini öblöcske, és ott azért úszkálhatunk, meg a cápa is néha odaálltogat, de hát ezek kicsik, úgyhogy nem kell aggódni. Persze ezt azért nem úgy kell elképzelni, mint a delfinnel úszást, hanem valahogy úgy, hogy szokott erre jönni egy kis cápa, és akkor mi éppen búvárkodunk mondjuk snorkellel, és akkor így nyugtázzuk, hogy na ott a kis cápa. Erről az jut eszembe, hogy egyszer a Maldív-szigeteken voltam, pont nászúton voltam, és elkezdtek ordibálni kínai turisták a hídról, hogy úristen, úristen, sárk, sárk, cápa, cápa, és akkor felnéztem hirtelen, ott voltam bennén ugye a vízbe, és láttam, hogy nem tudom, egy 35 centis kis cápa arra úszik, és hát akkor így mosolyogtam, hogy nekik ez még ilyen veszedelmes szörnyű, de hát azért azok nem tipikusan ilyen emberevők. Visszatérve a karibi területre, Bahamákról meséltem már önöknek, meséltem már a Dominikai Köztársaságról, van a Dominikai Közösségek, mindegyiket vasárnap fedezte fel Kolumbusz, azért hasonló a név, de azért sokban különbözik egymástól a két terület. A Dominikai Közösségeknél ugyanis inkább vadregényes, esőerdős területeket találunk, meg nagyon sokszor esik az eső, tehát nem egy tipikus turista paradicsom. Volt egyébként, aki még a klasszikus időkben tévedésből ide utazott, aztán nem értette, hogy miért mondanak annyi sok szépet, jót erről a helyről. Hát ma már az internet korában persze ilyesmi nincs. Amikor azt kérdezték tőlem, hogy melyik karibi sziget a legjobb, ugye már mondtam önöknek, hogy Jamaica a nagyon egyedi, és van fehér homokos része is, a Dominikai Köztársaság van Punta Cana környékén a legszebb egybefüggő homokos tengerpartot találjuk, a Guadeloupe-szigetek szállodái jó minőségűek, jók az utak, jó az infrastruktúra, hiszen lényegében Franciaországban vagyunk, ugye Franciaország külbirtoka. Haiti igencsak egzotikus, de azért kemény próbatétel ide utazni, tehát nem túl biztonságos, úgyhogy tényleg azoknak ajánlom csak, akik nagyon-nagyon professzionális utazók. A Bahama-szigetek egy kicsit nekem amerikai, de főleg a turisták ugye onnan érkeznek, és ez meghatározza nagyjából a képet. Vannak nagyon klassz dolgok, például az Atlantis szálloda, vannak érdekességek, van Nassauban gyönyörű parlament, ami hát azért nem olyan szép, mint a budapesti, de a helyek csodájára járnak, és a rózsaszínű színvilág is egy kicsit érdekes, tehát ez például nem rossz, és hát vannak itt is paradicsomi területek természetesen. Aruba nagy kedvencem, mert hogy a holland biztonságot nyújtja, tényleg úgy érezzük magunkat, mint hogy Amsterdamban lennénk, azzal a különbséggel, hogy itt nem szemerkél az eső, hanem kellemes jó idő van. Van egy kis sziget Aruba lábánál, a Renaissance Island. Itt azon kívül, hogy be kell magunkat kenni néha szúnyogriasztóval, mert nagyon sok a vérszívó, azon kívül tényleg minden azt idézi, amit így álmainkban elképzeltünk. Fehér homok és gyönyörű pálmafák vannak. Arubában sokat tudunk kirándulni, vannak sziklás területek is, van egy kis vízi vidámpark, ahol kipróbálhatjuk a csúszdákat is. Azt is megtehetjük akár, hogy a fejünkre ilyen búvár harangot teszünk, és úgy sétálgatunk a tenger felekén. Tehát ha valaki nem szereti ezt a snorkelezést, fél attól, hogy most palaszk legyen a hátán, az nyugodtan sétálgathat egy ilyen hatalmas nagy vassal a fején. Ugye a tengerben, a vízben minden könnyebb, úgyhogy nem kell félni attól, hogy nem bírjuk el, mert mindenki elbírja. Ez is egy izgalmas élmény itt Arubán. Nagyon jó kis étteremek vannak, biztos, hogy nem vesz hasmenésünk, tényleg hibátlan az infrastruktúra, úgyhogy ez nagyon-nagyon klassz arra, hogyha valaki nyugodtan vagy akár gyerekkel akar pihengetni. Curaçao meg még izgalmasabb abból a szempontból, hogy ez tényleg ilyen kis mini holland világ. Van egy híd, ami egyszer leszakadt, és hát azóta minden turistának elmesélik, hogy azért csinálták meg ennyire szépre, mert annyira lelkismeret furdalása volt a korábbi építetőnek itt a súlyos gond miatt. Meg hát el is ítélték nyilván. Úgyhogy ez is érdekes, és Curaçaón van gyönyörű fehér homokos tengerparti rész, vannak pálmafák, van még egy olyan hely is, ahol kisteknősöket lehet nézegetni, meg mindenféle tengeri élőlényt, tehát minden ilyen kellemes aranyos van, holland sajtüzlet, ékszerbolt, és minden más, ami a turistának csak kellhet. És hát persze itt van a Blue Curaçao, a kis kesernyés kis ital, amit minden felnőtt turistának ajánlanak, hogy próbálja ki, mert hogy milyen híres. Martinique szigete Franciaországhoz tartozik, akárcsak a Guadeloupe-sziget csoport. A Guadeloupe-szigeteken egy fölnyelv köti össze a két szigetet, az alsó és a felső földet, és az egyik gyönyörű fehér homokos tengerpartokkal büszkélkedhet, a másik meg inkább esőerdős, de ez is kalandos és érdekes. A magyar pénztárcához képest ez viszonylag drága, tehát itt azért az átlagos életszínvonal az jóval magasabb, mint mondjuk a Dominikai Köztársaságban. Egyébként a Dominikai Köztársaságban nem jellemző az, hogy az emberek kimennek ebédelni vagy bármit csinálni. Itt általában all-inclusive szállodák vannak, elmegyünk ide és ki sem mozdulunk a szállodából, az itteni szolgáltatásokat élvezzük, fürdünk a tengerben, nézzük a fehér homokos tengerpartot, esetleg Sauna szigetére nagyon ajánlott, hogy elmenjen a turista, vagy a fővárosban megnézheti még a régi erődöt. Én sokat jártam a Dominikai Köztársaságba, meséltem önöknek, hogy még a legendás Tantúrával mentem először, akkoriban feltérképezni, hogy vajon indulhatnak-e ide chartergépek, a magyar turisták kedvelni fogják, vagy sem. Kedvelték, és indultak ide különjáratú repülőgépek, amikor még azoknak a világát éltük, és utána pedig én összebarátkoztam egy olyan hölgyel, akinek az apja a dominikai hadseregben, a vezérkarban benne volt, és nagyon sok érdekes információt tudtam meg, meg tényleg voltam itt még több alkalommal, és meg kell mondanom, hogy azért, ha azt nézzük, hogy milyen itt a mindennapok világa, akkor azért korán sem annyira felhőtlen, tehát nincsenek plázák, nincsenek nagy bevásárlóközpontok, sokat kell dolgozni, rengetegen, hogyha a szállodában is dolgoznak, és úgy gondoljuk, hogy a borravaló miatt megéri neki, de azért, hogyha hazamennek, akkor nehéz körülmények között élnek, tehát azért kemény világ ez. Ugyanakkor sok érdekes kincset rejt, főleg természeti kincset, bár ők a kultúrájukra is nagyon büszkék. Santo Domingóban például még ilyen izgalmas művészeti tárlatokat is rendeznek. Hát a legmegdöbbentőbb élményem az volt, hogy milyen alsónadrág kiállítást rendeztek, és akkor a művész ezt valamivel megideologizálta, hogy ezt miért lesz jó nézegetni másoknak. De hát persze vannak azért galériák is, és egy izgalmas erőd szintén egy pár fotót megér. Hát, hogyha két hétre jövünk, akkor érdemes ide ellátogatni, hogyha egy hétre, akkor szerintem maradjunk a tengerparton, és nézzük meg esetleg Sauna szigetét. Az oda vezető út is érdekes, mert általában csónakkal viszik a vendégeket, és vadregényes, egy kicsit ilyen Jurassic Park-szerű a hangulat. Saint Martin, vagy Saint Martin, egyik része francia, másik része holland. A francia egy kicsit nagyobb, mert hogy a gyarmatosítás idején pont egyszerre kötött ki egy francia meg egy holland hajó, és nem akartak harcolni, úgyhogy eldöntötték azt, hogy versenyfutással majd meghatározzák, hogy hol osztják meg a szigeteket. A francia gyorsabban futott, mint a holland hajósinas, úgyhogy emiatt nagyobb lett a francia terület. De hát nyugodtan átjárhatunk bárhova, teljes a békesség, viszonylag jó az infrastruktúra, és izgalmas a repülő leszálló hely. Itt is van egy strand, az is érdekes. Puerto Rico az Amerikai Egyesült Államok társult állama, úgyhogy ide az amerikai turisták érkeznek általában egy hagyományos időszakban. Vannak jó tengerparti strandok, meg hegyvidéki tájak is, és a horgászturizmus különösen erős itt. Vannak kolonialista épületek, 16-17. századi épületmaradványok, a fővárosban pedig a nevezetesség egy 16. századi erőd az öböl tetejénél, és ezeket szokták még megmutatni a turistáknak, bár többségük általában pihenni, horgászni, meg a tengerpart miatt érkezik ide. A Kajmán-szigetek, meg az Egyesült Királyság tengeren túli területe. Vannak itt is fehér homokos partok, kellemes zöldes öblöcskék, szinte álló vízzel, és hát ilyen tradicionális házak persze, ezek még érdekesek. Hát a Nemzeti Múzeum is olyan, mint hogyha víkendház lenne kívülről, ilyen piros tetővel. Vannak iguanák, azokkal egyébként Arubán is találkoztam jó sokkal. Hát a legtöbbel persze a Galapagos-szigeteken, csak hogy itt Arubán nyugodtan lehetett edetni, úgyhogy bőven lehetett látni ezeket. Jó az infrastruktúra, alapvetően biztonságos. És hát ugye a Kajmán-szigetek is több részből áll, de valójában a legnagyobb sziget a Grand Cayman az, ami népszerű, és itt van a lakosság többsége is. A legelső telepesek Skóciából érkeztek ide, aztán Angliából is jöttek, Kanadából, az Egyesült Államokból, a környékből pedig Jamaikából telepedtek le még nagyon sokan itt. Főleg brit turisták érkeznek a szigetekre. Hölgyeim és uraim, az elmúlt egy órában önök a világszámot hallották itt az Inforádióban. Elmentünk megnézni azt, hogy vajon ha szabályok miként változtak, hogyha turistáskodni akarunk, vagy hogyha külföldre akarunk egyáltalán utazni, a rendezvénytartási szabályok miként változtak, a külföldi területeken, a világban. Hát nyilván ezek folyamatosak, a pandémiás helyzet meghatározza sajnos a mindennapjainkat, és a különböző kormányzatok folyamatosan követik az eseményeket, és szigorítanak, vagy éppen enyhítenek, bár hát most éppen a szigorítások időszakát éljük. Elmeséltem önöknek azt is, hogy Bécsben lesz karácsonyi vásár, sőt lesznek karácsonyi vásárok, legalábbis jelen helyzet az, aztán majd meglátjuk. És utána pedig, hogy egy kicsit kimozduljunk, elmentünk megnézni a Karibi-szigeteket, Jamaikát bebarangoltuk például, elmentünk Negrébe, a Montego Bay-t is megnéztük, de még a cápa fogdosásról is meséltem önöknek, ami itt a Tortugának nevezett területen a turisták szórakoztatása lényegében annak egy formája. Aztán Kubáról is meséltem, a Dominikai Köztársaságról és a többi Karibi-szigetről, hát nem mindről természetesen, azokról, ahol volt saját élmény, mert hát bőven van Karibi-sziget, lehetne ezekről reggelig is mesélni, de azt gondolom, hogy a legpopulárisabbakat azért végigvettük. Sokan a közép- és dél-amerikai területek közül, mondjuk Surinamot, Guyanát, vagy akár Venezuela északi partvidékét, itt a Margarita Islandet is ide sorolják, de én ezeket nem meséltem el, mert ez inkább Közép-Amerika, meg Dél-Amerika, majd erről is mesélek majd önöknek, Venezueláról például, ahol most különösen érdekes a helyzet, de majd legközelebb. Remélem, hogy akkor is velem tartanak majd. Garai Bendegúz segítőtársam nevében is további kellemes hétvégét kívánok. Búcsúzik a műsorvezető Kis Robert Richard. Viszont hallásra!